Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit. Nagyon kevés ismétléssel kezdem most is az óránkat. Nagyon jó, hogyha az ember egybe látja Izraelnek a történetét. Én az elmúlt hetekben készítettem magamnak egy egyetlen oldalas táblázatot, amelyikben fölírtam Izrael történetének főbb eseményeit Ábrahámtól Jézusig. Ugye ez közel 2000 év története, kiemeltem a jelentősebb eseményeket, és az ember így egybe látja az egészet, abban van valami élvezetes. Sajnos, ugye a rádióban az ember vizuális élményt nem tud nyújtani a kedves hallgatóknak, de azért megemlítem, hogy például a prófétákat is nagyon jó elhelyezni a maguk korában. Az ember egy kicsit többlet tudással tudja olvasni a könyveiket. A legrégibb író proféták voltak Ámosz és Ózeász, akik a Krisztus előtti 8. században éltek, míg a Izraelnek a asszírok által történő elfoglalása 721 előtt. Aztán a nagy Izaiás, Izaiásból 3-at is ismernek a biblikusok, az első a nagy Izaiás, aki az első 39 fejezetet írta, ugye ő pedig már egy kicsit később élt a 8. század második felében, de még a babiloni fogság előtt, Mikeással együtt. Jeremiás proféta, ő már a 7. század vége felé ért, és ő megérte, átélte Jeruzsálem elfoglalását a babiloniak által, amely véglegesen Krisztus előtt 586-ban történt, és ennek minden szomorúsága tükröződik is az írásai, még azok az események, amelyek ezt az egészet hát bevezették. Ezekkel már jó részt a babiloni fogság idején élt, 580 után, az első Zakariás, pedig még később meg Aggeus proféta is, valamint Izaiás könyve második és harmadik részének a szerzői szintén. A neves Malakiás proféta már a 400-as években élt, Joel pedig úgy 400 körül. Dániel proféta, a híres Dániel proféta pedig kérem szépen egészen későn, a Krisztus előtti 2. században alkotta meg a írásait. Most, ha az embereket úgy nagyjából tudja, akkor azért kicsit jobban megérti a profitáknak az írásait is, tudja, hogy milyen események állnak az írás mögött, milyen királyok, akik jók voltak, vagy gonoszak voltak, akik segítették, vagy megnehezítették a profitáknak a dolgát. De most akkor ezt a témát hadd fejezem be, foglalkozok néhány Bibliával kapcsolatos kérdésről. Beszélgessünk egy kicsit a Biblia fordításokról. Hát én nem győzöm csodálni a Biblia fordítóit, mert ez egy óriási tudás kell hozzá. Aki Ószövetséget fordítanak, ismernie kell a héber nyelvet, annak még az arámi változatát is. Kell tudnia a görög nyelvet, és jó, hogy a latin nyelvet is ismeri. Azon kívül ismernie kell a Biblia egészét, amiről mi itt eddig nagyjából beszéltünk, azt is a fordítónak tudnia kell, és akkor jobban és szakszerűbben tud fordítani. Nem ártassa, hogyha vannak némi történelmi, filozófiai és hittudományi ismeretei. Vannak aztán néha mégis olyan hibák, amelyeket a Biblia fordító is elkövet. Például, ugye amikor a Gehenna tüzéről ír, azt és az csak pokol tüzével fordítja, ez az én véleményem szerint hiba. Tudnék, meg kell ismételnem azt, amit már korábban mondtam, a Gehenna tüze az a Gehinnom völgyéből származik. A Gehinnom az egy völgy volt, Jeruzsálemtől délre, kicsit délnyugatra, amelyben valamikor a pogányok Molok tiszteletére még a saját gyermekeiket is feláldozták, elégették. És ez aztán később a hívő zsidók szemében egy elátkozott helynek minősült, ahol bálvány istenek tiszteletére bálvány imádó emberek saját gyermekeiket feláldozták. Józsiás király például megátkozta ezeket a helyeket. Aztán ezért később a zsidók ide hordták ki a szemetet, és itt égették el, itt temették el az elpusztult állatok tetemeit, sőt, a gonosztevőként kivégzett emberek holttestét is ebben a völgyben temették el. Hát, mit mondjak, biztosan volt itt mindig valami bűz, volt füst, talán tűz is, és ezért ez a Gehinnomnak a tüze, ez lett egy olyan kifejezés, a Gehenna tüze, olyan kifejezés, amelyet a Jézus korabeli zsidók már a pokolra alkalmaztak. Jézus átvette ezt a kifejezést, hogy Gehenna tüze, és ebből olyan is, hogy kénköves, tüzes tó, meg hasonló kifejezések, átvette ezeket, de nem jelenti azt, hogy a pokolban ténylegesen fizikai értelemben vett tűz ég, hogy ez lenne a pokolnak a lényege. Gondoljunk arra, hogy az ördögöknek azoknak nincs is testük, azok hogyan éketnének a pokol tüzében. Pedig hát azok legalább olyan bűnösök, mint az általuk bűnre csábított emberek. Gondoljuk meg azt, hogy mi is használunk olyan kifejezéseket, amelyeket nem kell betű szerint érteni. Hát például azt mondjuk egy magas emberre, hogy égi meszelő, nem azt jelenti, hogy meszeli az eget. A csillagászok is mit mondanak? Napkeltét mondanak, meg napnyugtát. Pedig tudjuk, hogy nem a nap kel föl, és nem a nap nyugszik le, hanem a föld fordul el a nap előtt. Mégis ezt a kifejezést használjuk. De ez nem azt jelenti, amikor napnyugtáról beszélünk, hogy tényleg is a nap nyugszik le. Amikor napkeltéről beszélünk, nem arról van szó, hogy ténylegesen a nap kell fel, hanem a föld fordul el előtte. De használjuk a kifejezést. Ugyanígy a Gehenna tüze is egy olyan kifejezés volt, amelyet használtak, de nem föltételül kell arra gondolnunk, hogy a pokolnak a lényege az lobogó tűz lenne. Mindahogy egyébként a muszlim testvéreink ezt gondolják és hiszik is. A pokolhoz hozzátartozik az örök külső sötétség is. Most itt gondoljunk például azokra a balga szüzekre, akik elkésnek, amíg olajat vásárolnak, és nem engedik be őket a lakodalmas házba. Kint maradnak a külső sötétségen. Gondoljunk arra az emberre, aki mennyezős roha nélkül ment be a mennyezőre. Mit olvasunk róla? Kivetik a külső sötétségre. Ugyanezt olvasjuk azzal a szolgával kapcsolatban is, aki nem kamatoztatja a gazdája által rábízott talentumokat, ezért őt is kidobják a külső sötétségre. Ez a sötétség is a pokolnak egy szimbóluma. És a pokol ugyanolyan természet fölötti valóság számunkra, mert nem tudunk egy az egyben megfogalmazni, elnevezni, mint ahogy a mennyországra ott sem tudjuk így világosan megmondani, hogy az milyen. Szóval az egészből azt akarom kihozni, hogy amikor a Biblia fordító a Gehenna tüze helyett azt írja, hogy pokol tüze, ezt én nem tartom szerencsésnek. Az a véleményem, ki kell írni azt, hogy Gehenna tüze, vagy Gehenna völgye, és utána meg kell magyarázni. Az ember az olvasó, akkor érti meg, hogy honnan ez a kifejezés, miért nem kell ezt betű szerint érteni. Hasonló a helyzet például a paradicsommal is. Szent Lukács evangéliumában azt olvassuk, hogy Jézus a jobb latornak azt mondja, bizony mondom neked, még ma velem leszel a paradicsomban. Nemrégiben is találkoztam olyan fordítással, ahol ezt olvastam, hogy bizony mondom neked, még ma velem leszel a mennyben. Nos, ha a paradicsomot behelyettesítem a mennyel, akkor elveszíti a szöveg az értelmét, az ízét. Jézus igenis arra utal a kereszten, hogy van egy édenkert, van egy paradicsom, amet az ősszülők Ádám és Éva bűnükkel elveszítettek. De itt vagyok én, az új Ádám, a második Ádám, ki visszaszerzem ezt az édenkertet az üdvözülteknek. Tehát a mennyország az egy olyan világ, amely tele van boldog emberekkel, angyalokkal is, de gyönyörű virágokkal, szelíd állatokkal, hegyekkel, völgyekkel, vizekkel, és egy csillagokkal takarózó világ, egy gyönyörű világ. Ez mind bent van a paradicsom szóban, amelyet Jézus visszaszerez. Itt megemlítem, hogy Szent Pál ír arról, hogy az egész természet sóhajtozik és vajudik addig, amíg vissza nem nyeri, amíg az ember meg nem igazul, ezáltal az egész természet is vissza nem nyeri a paradicsomi állapotát. Isten nem szünteti meg az általa teremtett világot, a világ végén sem, hanem átalakítja mennyei paradicsommá, kozmikus nyelven szólva új égné és új földé. Most ez mind megszűnik akkor, amikor azt írom csak, hogy velem leszel a mennyben. Ez a szó igazában nem mond semmit. Jó, az, hogy velem leszel, az is sokat mond, de a mennyben az igazában nagyon keveset mond nekem is, meg gondolom a kedves hallgatóknak is. Velem leszel az általam visszanyert édenkertben, az új paradicsomban, ez már többet mond az embernek. Aztán ott folytassam tovább. Ja, itt még megemlítem, elnézést kérek, hogy ez, hogy velem leszel a mennyben, tehát a paradicsomáért a mennyet írja, lehet, hogy emögött is van egy ilyen világmegvető lelkület, amelyik csak a lélek üdvösségéről beszél, és ezért ezt a paradicsom szót kiadja. És akkor menjünk tovább. Olvasom Márk evangéliumában azt, hogy Jézus a működése, nyilvános működése előtt kivonult a pusztába, így olvassuk, vadállatokkal volt együtt, és angyalok szolgáltak neki. Ez nagyon érdekes, vadállatokkal volt együtt, és angyalok szolgáltak neki. Tehát ezek a vadállatok, ezek már Jézusnak nem ellenségei, hanem barátai. Mert ahogyan Ádám elveszítette az édenkertet, mint már említettük, és ezáltal az állatok is jó részt az embernek az ellenségeivé váltak, világba bejött a diszharmónia. Most itt van az új Ádám Jézus, ő megjelenik a földön, és már kezd visszatérni a paradicsomi állapot. Vadállatokkal él együtt. Ezek a vadállatok, a farkasok, rókák, gazellák, őzek, ezek már nem Jézus ellenségei, hanem barátai. Miként a Szizi Szent Ferencnek, akiről olvasjuk ugye azt, hogy a farkas megszelídítette, meg a madarak oda röpültek a vállára, meg a nyulak is a vadászok elől az ő csuhája alá menekültek, olvasunk ilyen történeteket róla. Pádói Szent Antalról azt olvassuk, hogy prédikál a halaknak például. Lehet, hogy ezek csak legendák, de mindenképpen kifejezik azt, hogy ezek az emberek, ezek már szinte benne éltek a paradicsomban. És nekik az állatok már valóban nem ellenségeik voltak, hanem barátaik, miként Jézusnak is. Igen, ám csak amikor a fordító ezt nem veszi, nem érti meg, akkor azt mondja, ő meg úgy gondolja, hogy vadállatok között ért, ez valami negatívum. Angyalok szolgáltak neked, mint egy vigasztalás vagy ellensúlyozás a negatívumnak. Hogyan fordítja le? Vadállatok között ért, de angyalok szolgáltak neki. nem szőrszál hasogatást, azt mondom, hogy égésből különbség van a két fordítás között. Vadállatok között élt, és angyalok szolgáltak neki, azt jelenti, a vadállatok között is jól érezte magát. Vadállatok között élt, de angyalok szolgáltak neki, azt jelenti, a vadállatok között szörnyű volt neki lennie. Mostan, hogy van az eredeti görögben, ott igenis a káj szó van, az és van, és nem a de. Miért fordította mégis a egyik másik fordító az és devel? Azért, mert ő rajta is gondolom erőt vett ez a világ megváltó a szemlélet, nem tudta elképzelni szegény, hogy a názareti Jézus jól érezhette magát farkasok, rókák, őzek és gazellák között. Én meg örülök neki, mint ahogy örülök annak is, hogy az ige testé lett, a valóságos emberé lett, és nem csak látszólagos emberé lett, mint ahogy ezt tanították a doketisták. Doketisták azt vallották már az első században, azt vallották, hogy Jézus csak látszólagos testben jött el a földre, mert egy Isten ez a nem illik, hogy valóságos emberi testet vegyen magára föl. Ez az, ami már, ez a tanítás már kezdett elterjedni, mondom, az első század vége felé, erre mint egy reakció János evangéliumában az, hogy az ige testé lett. Kaiho logos sarx egeneto, azt jelenti, így lehetne fordítani, az ige hússá lett. János azért használja a sarx szót a szóma helyett, amelyik a testnek a drasztikusabb, közönségesebb kifejezése, hogy éreztesse, hogy nem látszólagos testben jött el az Úr Jézus, hanem valóságos testben. Nem kell nekünk testmegvető, világmegvető keresztének lennünk, mert Isten igenis, Isten fia igenis valóságos testben jött el közöttünk, és valóban vadállatok között élt, és valóban a megváltás azt is jelenti, illetőleg a mennyország azt is jelenti, hogy újra barátunká válik az egész teremtett világ. Na most nézzünk ezek után néhány tévedést, és félreérhető helyet az isteni írásokban a Bibliában. Tudnunk kell, hogy ugyan a muszlim testvéreink szerint a Korán az Allahnak a szó szerinti üzenete. Ott az emberi szerzőnek csak annyi szerepe van, hogy leírja, amit a Gábor főangyalon keresztül Allah üzen az emberiségnek. A Biblia az nem Isten szó szerinti üzenete, nem diktálta a Szentlélek a szerzőnek, hogy most betű szerint mit írjon. A Biblia az a minden tudó Istennek, és a mindent nem tudó embernek a közös műve. Ezért lehetnek benne tévedések is. Olyan tévedések, amelyek a lényeget ugyan nem érintik, hit alapvető igazságait talán nem érintik, de néha még azt is érintik, de az egészen végigolvassuk, akkor tudjuk, hogy mit tanít a Biblia. De emberi tévedéseket nem lehet kizárni a Bibliából. Szent Pál például a korintusiakhoz címzett első levelében azt gondolta, azt fejezi ki, hogy Jézus még az ő életében eljön, visszatér, véget veti a világnak, és ezért azt írja a korintusiaknak, hogy hát akinek felesége van, éljen már úgy, mint ha nem volna, a szüzeknek, meg az özvegyeknek, meg azt javasolja, hogy ne kössenek már házasságot. Ez a rövid időre már nem érdemes megházasodni. És ezzel bizony ugyan a hasonlókat írt különben a tesszalonikaiaknak is az első levelében. Ezért volt az, hogy a tesszaloniki hívek abbahagyták a munkát. Azt gondolták, hogy na hát úgyis hamarosan Krisztus eljön vége a világnak, addig guggolva is kibírjuk. És akkor Szent Pál már a második levelében már kénytelen figyelmeztetni őket, hogy a munkával nem szabad leállni. Ki nem dolgozik, ne is egyék, írja nekik. Azért értették félre, mert maga Szent Pál is ezen a téren egy darabig tévedésben volt. Azt hitte, hogy Jézus még az ő életében eljön és véget vet a világnak. Különben Szent Pál mentségére hatozzam fel, hogy a jövendőléseknek általában nincsen, nem lehet érzékelni a háttér távolság, nincs távolat. Így kell mondanunk, ugye vannak olyan egyszerű régi festőművészek, akik még nem tudtak távlatot érzékeltetni, azok csak azt tudták csinálni, hogy ami távolabb van, az kisebbnek ábrázolták, de valójában egységbe helyezik el a távolban lévő dolgokat, meg a közelben lévőket. Nem tudtak még távlatot kifejezni a festményeikben. A profétáknál is ezek a távlatok nem nagyon érvényesülnek. Hát amikor Jézus a Jeruzsálem pusztulásáról beszél, mind a világ végének a szimbólumáról, két esemény úgy eléggé úgy tűnik, mint a egybe folynék, és ezt emberek félreérthették. Azt gondolták, hogy valóban hamarosan vége lesz a világnak, amit még mindannyian meg fogunk látni. Tehát mondom, itten van egy tévedés. Ezért van az, hogy a Szent Pál nem ajánlja már a házasságot sem a híveknek, mert hiszen hamarosan vége a világnak. Megfogamzik egy magzat, az már talán meg se fog születni. Akkor már minek kössünk házasságot, minek éljünk házas életet. És ilyesmit ír, hogy jó, ha az ember asszonnyal nem érintkezik, az idő rövid, ezért akinek felesége van, éljen úgy, mintha nem volna. A nőtlennek arra van gondja, ami az Úré, hogyan járjon az Úr kedvében. Nős azonban világi dolgokkal törődik, hogyan keresse felesége kedvét, ezért meg van osztva. Hát hadd mondjam ki kerekperes, hogy Szent Pál itt tévedett. De mondom, a Szentírás a minden tudó Isten, és a mindent nem tudó embernek a közös műve. Az is tévedés, hogy a házas ember meg van osztva. Hát aki a házastársát szereti, az valójában Istent is szereti. Persze akkor, hogyha helyesen szereti. Nem úgy, hogy a bűnös kívánságokat is teljesíti. Az efezusiaknak itt levelében Szent Pál már korrigálja a saját hibáját. Abban például már azt írja, hogy az ember elhagyja apját és anyját, feleségével tart, és a kettő egy test lesz. Ő már nem úgy ír, mint negatívumról, hanem mint pozitívumról. Hozzáfűzi, nagy titok ez, én Krisztusra és az egyházra vonatkoztatom. Szeresse át mindegyiknek a feleségét, mint önmagát, azt mondjuk, mert tiszteljék férjüket. Hát ugye ez már egy más szöveg, mint amit a korintusiakhoz itt levélből lehet kiolvasni. És aztán a Timoteushoz itt levélben például már harcol azok ellen, a oktalanok ellen, akik tiltják a házasságot. Hát ugye volt még egy idő, amikor mégsem javasolta a házasságot. Azt hitte, hogy itt a világ vége. Utána meg harcol azok ellen, akik tiltják a házasságot. Nagyon érdekes, hogy a történelem folyamán később is voltak mindig emberek, akik ezt félreértették Szent Pálnak ezeket a sorait. Legyünk őszinték, mi papok, püspökök, szerzetesek, apácák, de mi is egy kicsit úgy voltunk, hogy szívesen idézgettük ezt. Ezeket a sorokat is ebből kiolvastuk azt, hogy a szüzesség az eleve magasabb rendű állapot, mint a házasság. Ez az én véleményem szerint így nem igaz. Ugyanakkor az is igaz, hogy szükség van papokra, szerzetesekre és szüzekre is. Csak a kettőt, a szüzességet meg a tisztességes házas életet nem szabad egymással szembeállítani. Ezek összetartoznak. Az egyház nincs. Igazi egyház nincs házas emberek nélkül, akik gyermekeket nevelnek. De nincsen szüzek nélkül sem, akik viszont a közösséget szolgálják, és Isten lélekbe úgy szolgálják, ahogy egy házas embernek ez nem adatik meg. A kettő úgy összetartozik, mind a kilégzés, meg a belégzés. Feltenni a kérdés, hogy melyik a fontosabb, a belégzés vagy a kilégzés. Nincs értelme. Vagy a fociban például a védekezés és a támadás. Ki kérdezi meg, hogy melyik a fontosabb? Védekezés nélkül nincs támadás. Kettő összetartozik. Tehát itt is a szüzesség és a házasság, ezek is összetartoznak, és nincs értelme azt feszegetni, hogy melyik a fontosabb. Egyik a másik nélkül igazából nem is létezik. De azért a szüzek és a szerzetesek érdekében vagy javára ad mondja már, hogy amíg nyüzsögtek a világban a papok és az apácák, addig nyüzsögtek a szép családok is. Addig több gyermek született, mint napjainkban. Nos, hát a kettő összetartozik. Még ha emlékszem meg, hogy Szent Pál levelében bent van az is, hogy ezt én mondom, nem az Úr. Milyen érdekes, hogy mégis voltak emberek, akik Szent Pálnak ezeket a sorait, amelyekre azt mondja, hogy én mondom, és nem az Úr, sokkal többet idézgették, mint amit az Úr mond. Hát ugye ez emberi gyarlóság, emberi tévedés. Mindenképpen nekünk az a feladatunk, hogy a Szentlélek mindegyik karizmájáért hálát adjunk. Azért is, hogyha valakit tényleg istenes szent házasságra hív, azért is, hogyha valakit szüzességre hív, papot például celibátusra. Én megmondom őszintén, kedves hallgatónak, én szívesen vállaltam a celibátust a papság érdekében, de soha nem gondoltam arra, hogy én csak ezért különbebb ember lennék, mint a szüleim, akiktől kaptam az életemet, Jóisten után. Megemlítem még, hogy ugye valamikor még a Mária jelenéseknek a megítélésénél is szerepet játszott az, hogy a Mária látnok az szűz volt, vagy házas ember. Gondoljunk arra, hogy Szent Bernadett ugye a 1800-as évek második felében látta a szűzanyát, 1930 táján már szenté avatták. Juan Diego, mert ugye ő belőle apáca lett. Juan Diego Cuautlatoacin indián pásztorember a 16. században látta Mexikóban a szűzanyát, a guadalupei szűzanyát, és egészen 2002-ig nem avatták szenté. Hála Istennek, a Szent II. János pápa elment Mexikóba, egyik első útja vezetett oda, és akkor mindjárt ezt az embert szenté avatta. Nekem az a véleményem, lehet, hogy tévedek, hogy ezt az indián pásztorembert azért nem avatták eddig szenté, mert házas ember volt. És azt gondolták, hogy házas ember, hát az nem nagyon lehet szent. A breviáriumunkban, amikor én még kispap voltam, egyetlen olyan házas szentet találtam, ki nem volt se véltanú, se királyi családtagja, Szent Monikát. De róla is kihangsúlyoztuk, hogy a házas élete az egy kényszenvedés volt, meg az is tudja, a fia viszont püspök lett. Nos, a félreérthető bibliai helyek között még hadd említsem meg, van az, hogy a lélek és a test. Szent Pál ír ilyet, hogy a lélek szerint éljetek, és akkor nem teljesítitek a test kívánságait. A test a lélek ellen támad, a lélek meg a test ellen. Na most, mit jelent itten a lélek és a test? A lélek görögül pneuma, a test pedig sarx. Kérem szépen, a lélek az a szent lelket jelenti, a sarx pedig az egész testben élő embert. Viszont a platóni filozófia hatására egyre többen, ezt meg kell mondani őszintén Szent Ágoston is, ugye lélek alatt az ember lelkét értették, a test alatt meg az embernek a biológiai fizikai testét, pedig a lélek az, mondom, ezeken a helyeken a szent lelket jelenti, a test pedig a, nem csak a biológiai, fizikai testünk, hanem egész emberségünket. Tehát a lélek nélkül, az Isten lelke nélkül élő, testben élő ember van ellentétben a Isten lelke szerint élő emberrel. Nos, tehát ezeket is ugye sajnos sokszor úgy félreértettük. Egyébként éppen most került elő valamilyen ügyben a bolgáriai eredetű, valamikor 90. században keletkezett Bogumil eretnekség, amely megjelent Franciaországban is, katarok formájában, meg az albiak formájában. Ezek is olyan emberek voltak, akik túlságosan lelki emberek akartak lenni. Tehát azt tanították, hogy a lelket az Isten teremtette, testet pedig a sátán. Egyébként ez a úgynevezett dualista, kettős világlátás, ez nagyon sokszor visszatér. A kereszténység ugyanezt sosem fogadta el, de ilyen mérsékelt, mondjuk testellenesség, az azért beszivárgott a keresztény tanításba is. Ja, még annyit hadd említsek meg, hogy miért nem tudjuk eldönteni, miért nehéz eldönteni azt, hogy most az a pneuma a szent lelket jelenti, hogy az embernek a lelkét. Azért, mert a Biblia kódexek, a görög Biblia kódexek vagy csupa nagybetűvel íródtak, ezeket hívjuk manuskurus kódexeknek, vagy csupa kisbetűvel, tehát minuskurus kódex. Tehát ha a pneuma az Isten lelkét jelenti, akkor is nagybetűvel van írva, ember lelkét jelenti, akkor is nagybetűvel van írva a majuskurus kódexben. Minuskuruszban pedig kisbetű van írva akkor is, hogy az Isten lelkét jelenti. Abban nincs nagybetű egyáltalán. Hát ugye ezek mind némi nehézséget jelentenek. Még befejezésül megemlítem azt, hogy Szent Pál a galatáknak és a rómaiaknak írt levelében abban hangoztatja erősen azt, hogy az ember a hit által válik igazzá, és nem a cselekedetek által. Ezt protestáns testvéreink is véleményem szerint félreértelmezték, amikor hát ugye Luthernek egy ilyen mondást is tulajdonítanak, hogy vétkezz bátran, csak higgy még bátrabban. Luther ezt biztosan nem mondta, de kétség kívül, amikor azt mondjuk, hogy a hit üdvözít bennünket, és nem a cselekedetek, akkor is félreértjük Szent Pált. Szent Pálnál a cselekedetek azok nem a általános erkölcsi követelményeknek megfelelő magatartást tetteket jelentik, hanem a már túlhaladott zsidó törvényeknek, vallási törvényeknek a megtartását, többek között a körülmetélkedést. Hát ugye, amikor Szent Pál azt mondja, hogy nem kell már megtartani, meg cselekedni az ószövetségi törvény előírásait, azért írja, hogy Jézus tényleg magasabb legyen, mint Mózes. És sokan azonban ebből arra következtetnek, de akkor cselekedhetünk bármit, csak higgyünk, az a fontos. Úgy mondom, a cselekedetek, amelyeket a Szent Pál nem tart fontosnak, ezek az ószövetségi törvény előírásainak a megtartására vonatkoznak, nem az általános erkölcsi életre vagy jó cselekedetekre. Maga Szent Pál is egyébként, meg Szent Jakab, meg Szent Péter hangoztatják, hogy a hit önmagában nem üdvözít cselekedetek nélkül. Ma egyébként úgy megemlítem zárójelbe, ma inkább az a probléma, főleg Nyugat-Európában, hogy a szeretet elszakadt a hittől. Azért vakvágányokra fog, de erről majd később fogunk talán beszélni. Szóval a lényeg az, hogy hit és tettek, ezek is összetartoznak, hát hogy hozzam újra korábbi hasonlatot, mind a kirézés és a belégzés, vagy mind a védekezés és a támadás. Egyik a másik nélkül nem elegendő. Sem a hit nélküli szeretet, sem a szeretet nélküli hit nem üdvözít bennünket, de nekünk arra kell törekednünk, hogy valóban hívő emberek legyünk, akik tudunk a hit szerint élni is. Köszönöm a figyelmüket!
Hitünk és életünk. Felnőtt katekézist hallhattak Márfi Gyula nyugalmazott érsekatyával.